Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Mai szerdai műsorunkban a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vatikáni tárgyalásairól készített stúdióbeszélgetésünket sugározzuk. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter január 25-én szerdán Rómába érkezett, hogy a Vatikánban tárgyalásokat folytasson Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államközi kapcsolatokért felelős titkárával és Claudio Guggerotti érsekkel, a keleti egyházok dikasztériuma új prefektusával. A magyar külügyminiszter szerdán délelőtt 10 órakor szentmisén vett részt a magyar nagyasszonya kápolnájában, amelyet német Norbert atya, a római pápai magyar intézet rektora mutatott be. Szijjártó Péter miniszter kíséretében a szentmisén részt vett Habsburg-Lotaringiai Edvárd, Magyarország szentszéki nagykövete, és Kovács Ádám Zoltán, római magyar nagykövet. Szijjártó Péter a vatikáni grottába érkezésekor virágcsokrot helyezett el 16. Benedek pápa sírjánál. A szentmise után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter először Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államközi kapcsolatokért felelős titkárával tanácskozott, majd Claudio Guggerotti érsekkel, a keleti egyházok dikasztériuma prefektusával folytatott megbeszéléseket. Szentszéki tárgyalásai után felkereste a Vatikáni Rádió Tiberisporti épületét, ahol angol és magyar nyelvű riportot adott. Most hallgassák meg a Szijjártó Péter miniszterrel készített interjúnkat. Stúdiónk vendége Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere. Nemrég jártunk a Vatikánban együtt, friss ma reggeli emlékeket idézek fel. Miniszter úr, hogy megérkezett a Szent Péter Bazilikába, első útja 16. Benedek pápa sírjához vezetett, akit éppen 20 napja temettek el. Hogyan látja ön Benedek pápa egykori szolgálatát és az ő szellemi örökségét?
Én nagyon szerettem Benedek pápát, nagyon szerettem azt, amit ő képviselt, és nagyon szerettem azt is, ahogyan ő képviselte. Sokat is imádkoztunk érte, hogy a jó Isten tartsa meg jó erőben és egészségben, és természetesen szomorúsággal vettük tudomásul a tavalyi esztendő végén, hogy elment. Természetes volt számomra, hogy ha Rómába jövök, akkor az első útam az ő sírhelyéhez vezet. Így is volt ez ma. Korábban nem tudtam jönni, csak most, és nagyon örülök neki, hogy ott leróhattuk a kegyeletünket. Mint ahogyan annak is örülök, hogy Norbert atyával voltak kedvesek misét celebrálni a magyar kápolnában, a Szent Péter Bazilikában. Szerintem büszkék lehetünk rá, hogy ugye minden nemzetnek nincsen saját kápolnája, nekünk van. Ott misézni is lehet. Egészen fantasztikus élmény volt a Szent Péter Bazilika. Végső soron magyar szentmisét hallgatni, éppen Szent Pál napján.
Szent Pál megtérése napján. Segített ez a szent, és én való részvét ez a lelki készület a tárgyalások menetében?
Az mindig segít, az természetesen mindig segít. Épp testben, épp lélek, tehát fizikailag és lelkileg is fel kell készülni minden egyes napra. Gyakran a külföldi látogatásokkor felszoktam keresni egyrészt az egyházi vezetőket, másrészt, ha van rá lehetőség, akkor a szentmiséket is, főleg adventi időszakban, ahol hát a stábnak az egyik fejfájása az mindig az, hogyha olyan országban megyünk, ahol nem teljesen evidens, hogy katolikus misék vannak, akkor hogyan oldjuk meg ezt a kérdést, de fantasztikus élmények értek ebből a tekintetből olyan katolikus közösségekkel együtt imádkozni, meg rorátékon részt venni, ahol nem teljesen evidens, hogy az ember felvállalja a katolikusságát, vagy nem teljesen evidens, hogy van egyáltalán lehetőség katolikus misére menni. Hát ásnak Rómában ez nem téma, vagy nem ebben a formában téma, úgyhogy persze segített, meg jó is volt, hogy így tudtuk kezdeni a napot.
Benedek pápa kapcsán fölötlik-e önben a saját bencés öröksége?
Hogyne, én nagyon büszke vagyok arra, hogy bencés diák voltam. Nagyon szerettem azt az időszakot, amikor Győrbe jártam a bencésekhez. Több okból is. Egyrészt nagyon jó iskola volt. Nagyon jó iskola most is természetesen. Amikor oda jártunk, akkor éppen Magyarországon első ként katolikus iskolák között az országos középiskolai rangsor első helyén végzett a gimnázium, annak a szisztematikus munkának köszönhetően, amit a Lőrinc atya, az akkori igazgató és az ő csapata végzett. És hát szerettem azért is, mert ellentétben azzal, amit talán még mindig sokan gondolnak rólunk katolikusokról, vagy az egyházi iskolákról, hogy ott ilyen belterjes közegben, befele fordulva csak a saját dolgainkkal foglalkozunk, ott a bencések világosan elmondták nekünk, az atyák, hogy egy jó keresztény attól is jó keresztény, hogy részt vesz a körülötte lévő világ jobbátételében, annak alakításában. Nem titkolom azt sem, hogy a közéleti pálya iránti, hát mondjuk úgy, hogy készségem, vagy nem tudom, vonzalmam, az igazából ott született meg. Ott találkozhattam először Orbán Viktor miniszterelnökkel is, akit akkor elhívtak az atyák elég úttörő, hogy is mondjam, kezdeményezésként, mert talán ez volt az első egyházi iskola, ahol Orbán Viktort vendégül láttuk egy nemzeti ünnepen, szóval, és ez még bőven a 90-es évek közepe, amiről beszélünk. Szóval én nagyon büszke vagyok arra, hogy a bencésekhez jártam, a mai napig próbálom segíteni a bencéseket. Örömmel tölt el az, hogy vannak fiatal szerzetesek, örömmel tölt el a győri és a tihanyi közösség dinamikája, hogyan a fiatalokat integrálják, ott örömmel tölt el a fiatal vezetők, ugye a győri és a tihanyi apát is nálam jóval fiatalabb atyák, Jeromos atya és Kelemen atya. Szóval, hogy jó ezt látni, mint hogy azt is jó látni katolikusként egyébként, és remélem, hogy az általában is igaz, nem csak abban a mikrokörnyezetben, amit az ember megtapasztal, hogy egyre többen vannak a templomokban, hogy a rorátékon már nem konganak az ürességtől a templomok, mint mondjuk 10 éve, hanem tele vannak gyakorlatilag, és fiatalokkal és gyerekekkel. Szóval, hogy ez jó, és jó lenne, hogy ez a folyamat kitartana.
A lelki témák után most immédiás rész a dolgok közepébe. Ha szabad így kérdezni, ennek a pár órás vatikáni villámlátogatásnak mi adja különlegességét? Hiszen ma reggel érkezett Budapestről, és a riport után már is tovább repül New Yorkba.
Ugye Gallagher érsek atyával, aki a Vatikán külügyminisztere, talán nem túlzás, és megengedhetem magamnak, hogy azt mondjam, hogy baráti kapcsolatban vagyunk, ugye már majdnem egy évtizede dolgozunk együtt, kihasználjuk azokat az alkalmakat, amikor nagy nemzetközi eseményeken egy helyszínen vagyunk, mindig összeülünk tanácskozni. Járt már nálam Magyarországon, én most már több egyszer voltam itt nála a Vatikánban, és azért jöttem most is, mert olyan szomorú események zajlanak a világban, amely események és folyamatok kapcsán azért mi magyarok a Vatikánhoz nagyon hasonló, sok esetben teljes mértékben egymást fedő álláspontot képviselünk. Legyen szó az ukrajnai béke szükségességéről és fontosságáról, vagy legyen szó a világ üldözött keresztényeinek segítéséről, a családok támogatásáról. Ezeket beszéltük meg ma alapvetően, és nem csak ugye vele, hanem Guzserotti érsékkel is találkoztam, aki pedig a Keleti Egyházak kongregációját vezeti, ugye a keleten működő katolikus keresztény egyházak, hát működési környezete nem a legkönnyebb, és mi ezeket az egyházakat, ezeknek a vezetőit, ezeknek a híveit rendszeresen támogatjuk.
Mint a régi már a ön életében, szolgálatában a kapcsolat a Szentszék és Magyarország között, mik azok a témák, amelyek, meg területek, amelyekben a két fél közösen gondolkodik, és számíthat egymásra?
Mi keresztények alkotjuk a legnagyobb vallási közösséget a világon. Ha jól idézem vissza Norbert atya szavait, valahol a 2 milliárd körül lehetünk. Mi vagyunk a legnagyobbak, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy minden helyen mi vagyunk legtöbben. És nem jelenti azt, hogy mindenhol biztonságban lennénk. Tehát a világ számos pontján élnek keresztények, a becslések szerint valahol a 360 millió körül, akik gyakorlatilag üldöztetésben élik le az életüket. Adminisztratív, jogi, vagy éppen véres eszközök által szorongatva. És ezeket a keresztényeket nekünk támogatnunk kell. Mi, akik egy 1000 éves államisággal rendelkező keresztény ország képviselői vagyunk, mi azt hiszem, hogy joggal gondolhatjuk azt, hogy van egyfajta globális felelősségünk a világon a különböző helyeken nehéz helyzetben élő keresztény közösségek iránt. Na most ezt a felelősségünket mi, a jelenlegi magyar kormány mindig is komolyan vettük. és ezért indítottunk egy programot, aminek ugye Hungary Helps, Magyarország segít a neve, amelynek keretében már lassan 100 millió dollárral támogattuk 60 különböző országban a keresztény közösségeket. Támogattuk őket abban, hogy haza tudjanak térni az otthonaikba, ahol már évszázadok óta az ő közösségeik élnek, vagy még hosszabb ideje, vagy segítettünk abban, hogy helyben tudjanak maradni, finanszírozzuk a kórházaik, iskoláik, templomaik működését. Ha valahol lerombolnak egy templomot, akkor hozzájárulunk az újjáépítéséhez, hogyha a nehéz helyzetbe kerül egy közösség, akkor segítünk rajtuk. Tehát ez egy nagyon fontos közös törekvés, ezt a Vatikán is kifejezetten fontosnak tartja, hogy a világ üldözött keresztény közösségeinek a támogatása, az, hogy is mondjam, a prioritások között szerepeljen vatikáni szempontból is, magyar szempontból abszolút. És azt kérdezték most tőlem itt az érsekatyák, hogy azzal, hogy ilyen nehézségek vannak gazdasági szempontból, tehát a világgazdaság, főleg az európai rendkívül nehézségekkel néz szembe, jelent ez változást a mi keresztényeket támogató programjaink tekintetében. Én megnyugtattam őket, hogy annak ellenére, hogy ugye gazdasági válsággal, egy csomó kihívással és nehézséggel nézünk szembe, mi úgy döntöttünk, hogy az alapvető nemzeti stratégiai céljainkat nem adjuk fel. Tehát nem adjuk fel azt, hogy Magyarországon mindenkinek legyen munkája, nem adjuk fel azt, hogy Magyarországra jöjjenek újabb beruházások és teremtsenek biztos megélhetést a magyar embereknek, nem adjuk fel azt, hogy a magyar oktatás színvonal folyamatosan nőjön, és nem adjuk fel azt sem, hogy a keresztény közösségeket világszerte támogassuk. Tehát a Hungary Helps program, a világon üldözötti sorban élő keresztények támogatása, az továbbra is adott. Tehát én erről biztosítottam őket, akik ezt megelégedéssel, örömmel, megnyugvással vették tudomásul.
Az ukrajnai-orosz háború kapcsán Ferenc pápa sokszor beszél a békéről, amit nem a fegyverszállítás segít elő. Magyarország hasonlóképpen vélekedik. Milyen közös hangot találtak ennek kapcsán?
Igen, itt is hát azon kevés nemzetközi szereplő közé tartozunk, akik nyíltan beszélünk arról, hogy Ukrajnában békére van szükség. Ugye ma sajnos a nemzetközi politikai diskurzus oda vezetett, hogy ha valaki a béke fontosságáról beszél, akkor azt azonnal kirekesztik, megbélyegzik, kritizálják, elmondják, hogy a Kreml propagandistája.
De hát akkor vagy... a pápa meg a Vatikán is ide tartozik, nem?
Hát csak lehet, hogy rájuk nem merik mondani, de ránk mondják. De az biztos, hogy aki ma a békéről beszél Ukrajna kapcsán, azt megpróbálják egy orosz pártisággal vádolni, nonsense. Nyilvánvalóan nonsense. Hát emberek, családok, ezrei, tízezrei, százezrei szenvednek nap mint nap, vagy meghal családtag vagy rokon, vagy egyszerűen nem jutnak normális életlehetőségekhez. El kell hagyniuk a hazájukat, besorozzák a férfiakat. Tehát olyan mérhetetlen szenvedés okoz a háború, hogy ezzel kapcsolatban szerintem normálisan csak egy álláspont képviselhető, mégpedig az, hogy legyen vége minél előbb. Na most ráadásul mi ugye szomszédos országként aztán különösen érzékeljük a béke mielőbbi eljövetelének fontosságát, mert a háború jelentette biztonsági, gazdasági, energiállátási kockázatok nálunk sokkal intenzívebben és azonnali módon jelentkeznek, mint mondjuk azokon a helyeken a világon, amik 100 vagy 1000 kilométerekre vannak Ukrajnától. Tehát értjük, hogy mondjuk nyugat-európai vagy amerikai szemszögből ez akár máshogy is nézhet ki, de a mi szempontunkból, akik ott élünk Ukrajna tőszomszédságában, mi teljesen másként viszonyulunk ez a kérdéshez. Mi békét akarunk azonnal, minél előbb. És ezért is ellenzünk minden olyan döntést, minden olyan akciót, minden olyan cselekményt, minden olyan intézkedést, amely meghosszabbítaná a háborút, mert az emberek szenvedését hosszabbítja meg.
Emellett a véres konfliktus mellett van egy soft, gyengének tűnő másik problémája a világnak, ami nem csak lokális, hanem általános jellegű, ez pedig a gender ideológia. Ferenc pápa sokszor úgy fogalmaz, hogy a világban ideológiai gyarmatosítás folyik. Átértékeli a személy, az emberi személy, a család, a nemzet identitását, és nem létező tekintélyekre hivatkozva próbálják meggyőzni főként a nyugati világot. Ez a kérdés a szóba kerültek-e? És hogyan tud a két fél, Szentszék, a Vatikán és Magyarország, netán akár az ENSZ keretein belül is közös hangot képviselni?
Persze beszéltünk a család védelmének fontosságáról. Ha megengedi, akkor egy lépés hátralépnék. Én úgy látom, hogy a világon zajlik egy hatalmas, nevezük ideológiai típusúnak ezt a vitát, amely a liberális mainstream és a nemzeti, konzervatív, patrióta értékek mellett kiálló gondolkodásmód között zajlik. Ugye a liberális mainstream az megpróbálja magát beállítani az egyetlen haladó, progresszív, demokratikus, toleráns, követendő, politikailag korrekt álláspontnak, vagy ideológiának. És azt mondja, hogy minden, ami vele szembe van, az a múltba révedő, az diktatórikus, az ózsdi, az szégyelni való, az veszélyes. Na most viszont, ha megnézzük, hogy valójában mi is történik, akkor azt látjuk, hogy ez a liberális mainstream egy ilyen vélemény hegemóniára törekszik, és le akarja söpörni az asztalról az összes tőle különböző gondolkodásmódot. Tehát ez valóban egy vélemény diktatúra gyakorlatilag, mert nézze meg a nemzetközi sajtóban, a nemzetközi politikában, hogyan beszélnek, hogyan minősítgetik azokat, hogyan próbálja kirekeszteni azokat, akik mondjuk a nemzet, a kereszténység, a hit, a vallás, a hagyományos család fontosságáról beszélnek. Tehát itt nem vita zajlik, mert a vita az egy kulturált beszélgetést kellene, hogy jelentsen, két egymáshoz képest más gondoló személy, vagy entitás, vagy intézmény között, ami van, hát nyilvánvaló, hát senki nem gondolja, hogy mindenkinek ugyanúgy kéne gondolkozni a világon. Pontosabban mi nem gondoljuk azt. A liberális mainstream viszont azt gondolja, hogy mindenkinek úgy kéne gondolkoznia, mint ő. És ki akarja rekeszteni azt, aki nem úgy gondolkozik, mint ő. Mi abban hiszünk, hogy mindenkinek joga van szabadon gondolkodni, és mindenkinek joga van szabadon arról beszélni, hogy mit gondol. De hát nézze meg, hogyha valaki konzervatív módon gondolkozik, és konzervatív módon kezd el beszélni, egy nagy ilyen úthenger indul meg vele szemben, ami a liberális sajtó, az úgynevezett NGO-k, a liberális politikusok megpróbálják lesöpörni és beállítani, mint valami ördögöt, vagy valami üldözendő, nem tudom én micsodát. Na most ehhez képest ugye mi Magyarországon egy keresztény, konzervatív, a patrióta nemzeti értékeket előtérbe helyező gondolkodásmódot képviselünk. És ez a gondolkodásmód az elmúlt 13 évben minden egyes választáson győzedelmeskedett. És az emberek ezt a fajta irányzatot támogatják. Tehát lehet bármit mondani, de az, hogy 12 évnyi kormányzás után ez a gondolatmód, vagy ez a gondolkodásmód, ez a gondolat minden idők legnagyobb politikai támogatását kapja meg, ezt nem lehet félre magyarázni. És ugye látszik, hogy alapvető szavak, vagy alapvető definíciók tekintetében is van vita közöttünk, mert mi például demokrácia alatt azt értjük, hogy az emberek akaratát hajtjuk végre, a liberális mainstream meg azt érti demokrácia alatt, hogyha a liberálisok kormányoznak. Na most ez a kettő, ez nyilvánvalóan nem kompatibilis egymásra. És ugyanígy van a család vonatkozásában is, hogy nézze, mindenkinek magánügye, hogy kit szeret, mindenkinek magánügye, hogy kivel él, mindenkinek magánügye, hogy kivel osztja meg az intimitását, vagy a magánéletét, senkinek semmi köze ehhez. Ugyanakkor vannak olyan értékek, olyan hagyományok, olyan definíciók, amelyeknek a megkérdőjelezése, például az, hogy egy ember férfinek vagy nőnek születhet, ez egyszerűen már túlmegy a beláthatóság határán. Tehát, és ráadásul ugye Magyarországon van egy világos alkotmányos rendelkezés, a család apából, anyából és gyerekekből áll, az apa férfi, az anya nő, és ezt mindenkinek tiszteletbe kell tartania. Ez Magyarországon az alkotmányos rend. Én sose gondoltam volna, megmondom önnek őszintén, hogy arról egyszer vitázni kell, hogy az apa férfi, az anya meg nő, de ma már eljutottunk ide, hogy ez is egy vita témává vált. Ugye Magyarországon ez, hogy is mondjam, elrendeződött, de azt látni kell, hogy nekünk, akik a konzervatív álláspontot, keresztény álláspontot képviseljük, az élet minden területén szembe találjuk magunkat, és szembe kell szállnunk egy nagy liberális úthengerrel, ami jön felénk, és nekünk meg ezt ki kell cselezni. Hát, és eddig sikerül.
Pár óra múlva ön már ripülni fog. Milyen érzéssel hagyja el a Vatikánt?
Hát nézd, az ember nem tudja rossz érzésekkel elhagyni a Vatikánt, mert egy katolikus ember, ha Vatikánba jön, akkor feltöltekezik, és ez az esetemben így történt.
Hálásra köszönöm a beszélgetést, és további jó utat.
Nagyon szépen köszönöm ennek.
A Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai adásunkat közvetítettük. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor készítője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.